Salüb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri Főegyház megyében a jubileumi szent évet Ternyák Csaba egriesek az Egri Bazilikában december 28-án vasárnap a 10 órai ünnepi szentmise keretében zárja le. A Szentmisét a Szent István Rádió élőben közvetíti, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornáján is élőben követhető a szent év lezárása. Amíg Orbán Viktor vezeti az országot, Magyarország nem lesz bevándorló ország, közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Menczer Tamás arról írt, hogy karácsony másnapján Párizs belvárosában egy férfi megkéselt 3 nőt. A támadó 25 éves afrikai származású büntetett előéletű. A politikus szerint Magyar Péter és Bódis Kriszta gumicsontnak, álproblémának tartja a bevándorlást. A Tiszás Dávid Dóra azt akarja, hogy fogadjunk be mindenkit. A szintén Tiszás Barna Judit pedig azt állítja, hogy bevándorlók nincsenek. Brüsszel napi 1 millió euróra büntet bennünket, amiért nem engedjük be ezeket a gyilkosokat. Weber, von der Leyen és egész Brüsszel zsarol, támad, fenyeget bennünket azért, mert nem engedjük be a migránsokat, fogalmazott. Ha a kormányon múlik, 2026 biztonságos nyugdíjas éveket hoz a nyugdíjasoknak. Hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közzétett videójában. Zsigó Róbert kijelentette, garantálják az infláció követő nyugdíjemelést, ami januártól újabb 3,6%-os emelést jelent, és garantálják a teljes 13. havi nyugdíjat is. Emellett a 14. havi nyugdíj 1/4-ét is megkapják az idősek a 13. havival együtt. Közölte, továbbra is lesz Nők 40 program, mert ezzel is segíteni szeretnék azon nagymamákat, akik részt vennének az unokák nevelésében. Hozzáfűzte, marad az árrészcsökkentés is, ezzel védve az időseket az indokolatlan és túlzó áremelésektől. Az elmúlt évtizedek legjelentősebb kutatási előrelépése valósult meg azzal, hogy a magyar kutatási hálózat a nemzetközi modellek és a kutatóhálózat vezetőinek javaslata alapján megújult. Jelentette ki az innovációs és kulturális miniszter a Magyar Nemzetnek adott, szombaton megjelent évösszegző interjújában. Hankó Balázs kifejtette, a kormány 6 éves, teljesítmény alapú 523 milliárd forintos finanszírozási szerződést és egy 2050-ig szóló stratégiai keretmegállapodást kötött a magyar kutatási hálózattal. Ilyen kiszámíthatóságra és rugalmasságra soha nem volt példa a magyar kutatási életben, közölte. A miniszter hangsúlyozta, a finanszírozási források fele teljesítmény alapú, a többi közt a bejegyzett szabadalmak számához, az innovációs bevételekhez, a kutatási eredményeket hasznosító cégek létrehozásához kötődik. Mint mondta, a kutatás-innovációs bevételek növekedése a magyar gazdaság erősödését szolgálja. Jövő év elejéig 101 új mentőkocsi áll szolgálatba az országos mentőszolgálat egységeinél. Ezzel folyamatosan korszerűsödik a járműállomány, mondta a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára, miután a Pest-Hidegkúti mentőállomáson átadtak egy új járművet. A segítő szakmákban, mint a mentősök, nincs karácsony és ünnepnap. Az emberek mindig számíthatnak az itt dolgozók segítésére, ha baj van, mutatott rá Fülöp Attila, aki megköszönte a mentősök munkáját. Elmondta, 2010 óta 1167 mentőgépkocsi cseréje valósult meg, de az új járművek önmagukban nem érnek semmit, ha nincsenek felkészült és elkötelezett mentősök, akik a legnehezebb napokban is vigyáznak a magyar emberek életére. Fülöp Attila a távirati iroda kérdésére elmondta, a járműbeszerzés értéke 9 milliárd forint. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője úgy fogalmazott, a most rendszerbe állított mentőautó a legmodernebbek közé tartozik világszinten, technikai megoldásai és biztonsági felszerelése pedig egy S-osztályú Mercedes személyautó szintjének felel meg. Végül az időjárásról. Vasárnap felhő átvonulások várhatók általában több órás napsütéssel. Az északnyugati szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Csapadéknak kicsi az esélye, a maximum hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul, híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, most Szabó Magda Adanaida című regényének 34. részét hallják. A felolvasó Kútvölgyi Erzsébet, a műsor szerkesztője Somosvári Eszter Anna.
Másnap a hajdani Melinda jött meg az iskolából. A lány goromba volt, olyan pimasz, hogy Elek elképedve, kiábrándultan utasította rendre. Melinda hajdani mocskos szavai is visszatértek hirtelen, mintha valami közeli helyen lappangtak, s csak alkalomra vártak volna, hogy jelentkezzenek. Melinda behabzsolta az ételt, nem köszönte meg, vette a kabátját, elment hazúrról. A vacsorától elkésett, nem volt hajlandó megmondani, merre járt. A vívómester oda telefonált Simkójékhoz, közölte, nem volt víváson. Elek leült mellé, hogy beszéljen a fejével. A lány ráripakodott, hagyja békén. Ha nem tetszik a modora, bármikor hajlandó visszamenni az otthonba. Érettségiig kibírja, aztán úgy is dolgozni megy. Elek beküldte hozzá Katalint. Melinda szóba sem állt az asszonnyal. Fogta magát, beszaladt a faggatás elől Anyucihoz, aki úgy megriadt tőle, mikor kopogtatás nélkül se szó, se beszéd megjelent, mintha egy tigris ugrott volna a szobájába. A lány leült Rajzné ágya szélére, azt mondta, beszélgessenek. Ma egyedül őt tudja elviselni. Anyuci rémülten szórakoztatta, még dalolt is neki, mikor ez volt a parancsa. A lány éjfélig gyötörte, aztán visszament az ebédlőbe. Elek és Katalin ott ültek a kályha két oldalán, mint az öreg és tehetetlen szülők. Elek aznap este igazán nem látszott Fausznak. Sápat volt, szomorú. A lány kivágta a kredencajtót, töltött egy pohár konyakot, kiitta, aztán megcsókolta mind a kettőt, azt mondta, ne haragudjanak rá, ma rájött a hoppáré, majd elmúlik. Katalin megpróbált még egyszer beszélni vele, mikor már lefeküdtek, ám hiába ereszkedett le mellé, a kedves karok nem fonódtak a nyakára. Melinda nem felelt a kérdéseire. A házaspár szemére alig jött álom, de a legnyugtalanabb éjszakát Anyuci töltötte, aki nem volt bizonyos benne, nem állít ebbe hozzá ismét a rettenetes fiatal lány, nem üle megint az ágya szélére, s nem öli azzal, hogy meséljen neki vagy dalolgasson, mikor annyira utálja. Elek reggel merev volt, tanáros, elutasító. A lány olyan, mint máskor, mintha egy része kialudta volna a mámorát. Katalin azt remélte, estére majd csak rendbe jönnek, ám mikor hazaérkezett a könyvtárból, Anyuci megdicsőült, Elek sötét arccal fogadta. Amire időtlen idők óta nem volt példa, a gyerek elcsavargott, nem jött haza ebédre sem. Koplajon, mondta Elek, nem érdekel. Néha az Isten se bírná ezt a kölyköt idegekkel. Rajszné alig tudta fékezni magát örömében. Felneszelt a veszedelemre, s neki minden jó volt, ami Melindának rossz. Hallgatta, hogy szidja Elek a kedvencét, hogy csendesíti haragját Katalin, aztán látta, fél kilenc tájt, milyen dúltan kap kabátot kalapot Elek, hogy elmenjen a Mák utcába, megnézni, nincs-e ott a lány. Látta visszatérni is. Hegedűsnével beszélt, a lakást is bejárta. Hegedűsné emberemlékezet óta nem látta már Melindát, nincs a Mák utcában. Anyuci lelki szeme elé a legszebb perspektíva tárult. Baleset, halál. Keserves idő volt, minden csupa jég, ilyenkor nehéz fékezni, ha jön egy teherautó, öngyilkosság, szökés. Elek eleinte sehova se telefonált, mert az első idők Melindája néha éjfélig odakószált. De aztán mégis rá kellett szánnia magát. Az idő olyan brutális volt, elképzelni is képtelenség, hogy a lány a szabadban lehessen, ha nincs fedél alatt. Sem a mentők, sem a rendőrség nem tudott semmit. Azon az éjjelen csak Anyuci feküdt ágyba. Éjjel hol dúdolt, hol imádkozott örömében. Elek és Katalin ott virrasztottak a kályha mellett, és szívszakadva figyelték a csengőt. Melinda nem tért haza, és reggel se tudott róla sem a rendőrség, sem a baleseti kórház. Elek ismét átfutott hegedűséghez. A kövér asszony, ahogy meglátta, már elsírta magát. Mi lehet azzal a boldogtalan teremtéssel? Simkó mindig gyönyörűen felépített órái semmit sem értek aznap. Az osztályok csak néztek. Mit beszél össze-vissza? Klics beteg? Kérdezte Révész Cili. Beteg. Nincs próba? Nincs. Kár. Kunaliz meggyógyult. Elek rohant haza. Anyuci álnok bánattal ingatta a fejét, és azon gondolkozott. Ő ugyan utál temetésre menni, de ha ez a lány meghalt volna, ki megy? Hogy lássa, mikor elsüllyed a koporsója. Katalin, mikor megjött a könyvtárból, Eleket ágyban találta. Férje szeme csupa könyv volt. Panaszkodott. Mivel érdemelt ő ennyi izgalmat? Kérte, vigasztalja, ápolja, mint egykor. Részvétet követelt az asszonytól, bátorítást. De főleg és elsősorban Melindát. Keressék meg a lányt. Miért ment el innen? Hozzák haza. Anyuci kotkodácsolt, csillapította, Katalin úgy haragudott rá, míg hallotta, milyen drága, szép kis teremtés volt szegény, ugyan hova lehetett, mi űzhette el ebből a szerető otthonból? Te űzted el! Ült fel Elek az ágyban, és Rajszné teljes vereséget szenvedett. Simkó felsorolta összes múltbeli szeretetlenségeit, Melinda elleni vétkeit, hogy már azért is utálta ezt a gyereket, mert Klicsnek hívják, aztán elkezdett sírni az idegességtől. Katalin kituszkolta anyucit, aki szintén zokogni kezdett, mert valahol belül persze minden igaz volt, amivel veje vádolta, csak hogy nem úgy. Érzelmileg. Gyakorlatilag Rajzné az utóbbi időben egyebet se csinált, mint komornai szolgálatot teljesített Melinda mellett. Ha a lány nem ért rá elmenni a fodrászhoz, papírra tekergette a haját, bevásárolt neki, vasárnaponként a magáéval együtt belakkozta a körmét. Katalin járt kelt közöttük, mint két elmebeteg között, kiki a maga ágyában szipogott és várt vigasztalásra, közben ő maga is csupa sérülés volt, csupa rettegés, csupa bánat. Hova lett az a lány? Hova lehetett az ő édes, szép, szelíd gyereke? Másnap Elek nem ment be az iskolába. Ő ugyan azt mondta, rosszul van, Katalin azt is telefonálta be, hogy mindketten betegek. Elek is, a lány is, majd jelentkeznek, ha jobban lesznek, de tudta, hogy Elek nem beteg, csak vár. Nem mer kimoccanni a lakásból, a csengőre fülel, s mikor a postás megjött, összerándult a paplan alatt boldog rémületében, mintha elfeledte volna, hogy Melindának kulcsa van, nem kell csöngetnie. Katalin azon a héten ismét reggel kezdett. Elmondta Hollénének, fontos családi ügyben el kellene futnia valahová egy pár órára. Holléné elengedte. Az asszony megkereste az italboltot, ahol Gézu dolgozott. Messzire kellett mennie, valahová a 9. kerületbe, ahová a férfi Klicsné szerelme elől átkérte magát. Szerencséje volt, bent találta. Nem kellett a címét tudakolnia, a lakására mennie. Gézu ártatlan öröme azt mutatta, rossz helyen kereskedik. Gézu azonnal ivott egyet elégedettségében, úgy érezte, elégtételt szolgáltattak neki. Hogy őt elhanyagolta, megcsalta, otthagyta, azonnal eltörpült amellett a tény mellett, hogy a lány a kikent-kifent ábrándos tanár mellől is meglépett. Hogy ugyanaz a csavargó céda maradt, aki kicsi korában volt. Nem otthon kell annak, hanem megmondta, hogy mi. Katalin aznap gépiesen tett vett a könyvtárban. Csak a keze járt. Holléné intézett minden igényesebb dolgot helyette. Látta, bajban van, nem bír figyelni. Otthon anyuci főzött, nem az asszony. Elek nem ebédelt, Katalin alig valamit. Csak Rajzné evett áhítatosan és csillogó, kemény tekintettel figyelte a házasokat. Most visszatért a régi pillantás, az eredeti anyuci szem nézett Katalinra, nem a nagymama pislogás. A rendőrség ismét nem tudott semmit, a kórházak sem. Katalinnak késő délután jutott eszébe a hegedűs fiú. Most ő ment át a Mák utcára, szaladt fel pihenés nélkül a számtalan lépcsőn, ő tárgyalt a dinnyemellű asszonnyal, aki ott babrált kriptaszagú kellékeivel, s olyan volt, mint maga az élet. Lila szalagok, ciprus ágak és kereszt alakú koszoruk között. A fia az elköltözött tőlük, nem olyan régen, talán egy hónapja. Kinn lakik a 25. kerületben, az olajúton, közelebb az üzeméhez. Kivett ott egy szobát, jól tette, mit mászkáljon innen bentről olyan messzire. Hetenként haza szokta hozni a szennyest neki, tegnap kellett volna jönnie, de nem jelentkezett, nem csoda. Ronda idő volt, majd behozza a enyhű. Nem szakmunkás, de hogy nem ért a semmihez, csak vedelni tud, meg lányokkal cicázni. Ládás a szikvízgyárban, ki hordja az üvegeket? Gézu szerezte be, az árva. Az se rossz ember, csak szerencsétlen. Este azt hazudta, Ankétra kell visszamennie. Elek szitta őt is, Hollénét is, micsoda dolog otthagyni egy beteget a vacak Ankétja miatt. Oly régi volt, oly ismerős, nyűgös, vádaskodó hangja, mintha még fiatal házasok volnának. Beadott neki egy idegcsillapítót. Anyucinak lelkére kötötte, nézzen be hozzá olykor, mert hát ha akar majd valamit. Nem merte megmondani, hova megy, sem azt, mit gyanít. Nem tudta, jót tenne-e azzal, ha szólna, vagy rosszat. Soha életében nem járt a 25. kerületben. Fogalma se volt, hogy kerítheti meg a hegedűs fiú pontos címét. Olajút. Az lehet több kilométer hosszú is. Hány szám? Először a gyárba ment, a portáshoz, aki persze nem tudott a fiúról, csak a személyzeti osztály adhatott volna felvilágosítást. Holnap nem ér rá? Dehogy ér. Az olajút itt van, nem messze, majd csak megtalálja a házat is. Ne legyen már olyan szomorú, nézett a barátságos, bajúszos arcba, s a jó szó és biztatás valahogy megerősítette. Hát, ha igaza van, s csak ugyan megtalálja könnyen. Neki indult. Az olajúton nem volt emeletes ház, csak földszintes. A régi módi léckerítések mögül hosszúkás épületek kandikáltak. A városrendezés még nem érte el ezt a részt. Maga az út még a 25. kerület főterétől is messze esett. Kutyák ugattak, utcaszenny keveredett a hóval. Katalin végigjárta a hosszú, páratlan oldalt, mindenhol megkérdezte, ott lakik-e a hegedűs fiú, aki ládás a szikvízgyárban. Élete leghosszabb órái közé tartozott a keserves séta. Egy helyen megijesztette a házőrző kutya, volt, ahol zárt kaput talált, s csengetésére kelletlen hang kiáltott ki az udvarból, mit zavarja a lakókat. Ezen az oldalon hiába járt. Átkerült az olajút másik felére. Ott azonnal szerencséje volt. Az első házban, amelybe benyitott, egy asszony seperte a havat. Az mindjárt közölte, itt lakik a ládás hegedűs, leghátul, a 7-es számban. Nincs egyébként itthon, ha őt keresné, az előbb látta elmenni szatyorral. Csak a felesége van itthon, az asszonyka előbb volt bennála, kért kölcsön egy kis csutkát fűteni. Hegedűsnek friss vágása fája, nem ég, csak sír. Rokona talán a kisasszonynak? Igen? Tessék besétálni. Az udvar legvégén a 7-es számú ajtó üvegtábláinak primitív neccfüggönyén át kizuhogott a villanyfény. Mint valaha a Mák utcában, itt is a tűzhely látszott. Melinda ott guggolt előtte, ugyanabban a sötétkék iskolaköpenyben, amelyben eljött tőlük. Haját konyba tűzte. Évek óta nem viselte már így. Elek nem szerette. Az ajtó nem volt kulcsra zárva. Szabadon beléphetett. Melinda visszapillantott az ajtó nyílásra. Azonnal felemelkedett. De nem futott elébe, ahogy várta és elképzelte. Csak állt, bámult rá, s Katalin hirtelen azt érezte, ő a gyermek. Ő néz most valami okos, szomorú felnőtt arcába, s Melindánál van a világ minden tapasztalata és bölcsessége, aki most valami érthetetlen okból szánja őt, amiért utána jött, s arra kényszeríti, hogy megossza vele azokat a titkokat, amelyeket nem jó tudniuk az embereknek. A lány vacsorát főzött. Két lábas rotyogott mögötte a tűzhelyen, köpenye makulátlan volt, mintha a nyersanyag megszégyelné magát ennyi szépség, ifjúság, ennyi szomorúság és részvét előtt, s megkímélné zsíros nyomaitól. Nem köszönt, nem is invitálta, kerüljön beljebb, csak nézett rá, s az asszony volt, aki nem állta a tekintetét, inkább körbe pillantott a konyhában, csak hogy megszabaduljon attól a neve nincs valamitől, ami Melinda szeméből sugárzott. Ő járt Klicséknél. Egy látogatás is elég volt, hogy örökre megjegyezze Melinda hajdani környezetét. Ez a lakás itt nem a Klics konyha párja volt, s mégis emlékeztette valamire. Abszurd érzés volt, oly irritáló, hogy visszatekintett a lányra, hát ha valami eszébe jut róla, s megfejti a rejtvényt. Miért kísérti a gondolat, már járt erre valamikor, mikor sose volt itt még? A konyhában a tűzhely fölött tányértartó függött a falon, oldalt a stelázsin edények álltak. Volt a helyiségben egy asztal, két szék, egy zománcos mosdóállvány, meg egy szemetes láda. Katalint végül is a szemetes láda vezette el a megoldáshoz. Zöld volt, fehér pöttyök díszítették, s a konyha legtávolabbi sarkában feküdt, szemérmesen meghúzódva egy szögletben, mintha maga is tudná, illetlenség, hogy tele van hulladékkal, és voltak éppen egészségtelen. Somos Aranka hirtelen ráköszönt lányára a túlvilágról. Otthon valaha Katalin riadtan futott a szemetes ládához, és húzta félre a sarokba, ha Dániel kimozdította, vagy valaki bedobott belé valamit, s aztán elfeledte helyére tenni, vagy rendesen lefedni. Fúj! Mondta Somos Aranka. Undorító! Csupa baktérium! Forrázza ki a ládát hetenként kétszer, Matild! Katalin azt tanulta, a szemétláda gyanús, rejtegetni való. Anyucinak mindegy volt, hová rakja, csak neki ne kelljen tisztogatnia. Simkó Elek házában is ott állt hát szerényen, jó távol az ételneműektől, ahogy most Melinda helyezte el. A stelázsin, a polcokon ugyanaz a sorrend, mint nála. A legtöbbet használt háztartási eszközök legfölül, lejjebb, nagyság szerint a fazék, a bögre, a tál. Melindának nem volt kombinált szekrénye, nem tudott hová rámolni, de a stelázsi elrendezése azt mutatta, hogy tudja, mit hová kellene. A konyhának a ház túlsó felére is ablaka nyílt, azaz csak nyílt volna. Kicsipkézett újságpapírt akarta el. A konyha ablakon nem szabad belátni, hallotta Katalin Somos Aranka hangját. Nem illik, nem finom, ereszétek le a rolettát. Simkó Eleknél is minden este le volt eresztve a függöny, pedig legfeljebb csak árnyképük imbolyoghatott a többi lakó szeme előtt. Mindaz, ami Somos Aranka életében olyan fontos volt, olyan törvényszerű, itt lakott Melinda konyhájának abszolút tisztaságában, az igényben, hogy a bútorok ne csak önmaguk legyenek, hanem összhatásuk emberi lakóhelyet eredményezzen. A konyha kövön még csillogott a friss felmosás. Melinda nemrég készülhetett el, a felmosórongy kiterítve száradt a vedren a szemetes láda mellett, távol a tűzhelytől, ahogy az óvónő szerette valamikor. A lány félrehúzta lábosait, nagyon gondosan megmosta a kezét. Nyugodtabb volt, mint bármikor, mióta Katalin ismerte. Elhoztad a ruháimat? Kérdezte. Nem hozta el. Melinda bosszus lett. Hogy fog fehérneműt váltani? Egyáltalán hogy öltözik át? Ő nem csomagolhatott össze, lehetetlen volt, nem kockáztathatta meg, hogy Elek észreveszi, mikor együtt iskolába mentek, az éjjel is kombinéban hált, micsoda dolog. Szitta Katalint, mint egy hanyag gyereket, miért olyan feledékeny? Holnapra mindent rakjon be anyuci lakbőröngyébe, Tibort majd érte küldi. Pont 8-kor csenget majd be, azért közli, hogy ő nyisson ajtót, ne Elek, ne legyen semmi cirkusz. Az asszony idejövet, megfogalmazott már valami szöveget, de utólag annyira naívnak találta, hogy el sem merte mondani. Melinda nem olyannak látszott, mint a kaméliás hölgy, pedig az éjszakát nyilván a hegedűs fiú ágyában töltötte. A lány higgadt volt, határozott, felnőttes. Most mivel érveljen, hogy tönkre teszi az életét? Nem is bizonyos. Melinda embert faraghat abból a fiúból is, ráparancsolhat, tanuljon, képezze magát. Melinda első asszony tevékenysége nem azt mutatta, hogy rendetlen volna vagy felelőtlen, nem ágyban lelt rá, félpucéron, képregény olvasás közben, hanem a konyhában, amint vacsorával várja haza a férjét. Mit lehet itt mondani? A lány odalépett mellé, s mint olyankor, ha nagyon közel voltak egymáshoz azokban a hihetetlenül messzinek tűnő időkben, mikor ő Melindának kis copfokat font a hajából, masnit kötött bele, vagy limonádét kevert a számára, mert fájt a torka, odasimította arcát Katalin arcához. Eredj haza innen, mondta csendesen. Eredj innen, drágám, míg Tibor haza nem jön. Tibor primitív, nem ért meg semmit, nem tudna mit kezdeni veled, csak megsértene és kidobna. No, menj innen. Thank you.
Szabó Magda a Danaida című regényének 34. részét hallották. A felolvasó Kútvölgyi Erzsébet volt, a műsor szerkesztője Somosvári Eszter Anna.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Szerzetesek félórája.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Fazakas Mária Gyöngyi szervita nővérrel beszélgetünk advent negyedik vasárnapjáról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm Gyöngyi nővért rádiónk mikrofonja előtt, és abban az örömben van részem, hogy megkérhetem Gyöngyi nővért arra, hogy a karácsony előtti utolsó vasárnapról ossza meg a gondolatait rádióhallgatóinkkal.
Már a negyedik gyertya is ég, picit nagyobb a fény, ahogy így közeledünk karácsony ünnepéhez. A mai olvasmányban azt olvassuk, hogy mondták Ákász királynak, hogy kérjen jelet az Úrtól, és mondta, hogy nem kér jelet, az Úr magad neked jelet, a szűz fogan és fiút szül, és Emmanuel lesz a neve, amely azt jelenti, hogy velünk az Isten. Tehát ez a jó, hogy az Emmanuel, tehát velünk az Isten, aki kicsivé lett értünk, aki tényleg velünk van. Olyan szép az evangéliumban, Józsefnek az álmával találkozunk, aki ugye nem tudja, hogy a várandós Máriával mit tegyen, és maga Isten erősíti meg, hogy József, ne félj magadhoz venni Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. És akkor József magához veszi Máriát, és ugye elkezdődik az ő nem könnyű zarándoklásuk. Ugye jubileumi évben vagyunk mi is, amikor megtapasztalhatjuk, hogy ezt a zarándoklétet ugye nekik Názáretből Betlehembe kellett menniük. Ugye ez az az időszak, amikor a szállást keres a Szent Család, áltatosságot is imádkozzuk. Éppen ennek a nehézségnek, amit megéltek, ugye, hogy nem fogadják be, hogy hosszú kilométereket kell megtenniük mostoha időben, ezzel a vágyal mi beszeretnénk őket fogadni, a názáreti Szent Családot az életünkben. Hát ez a, ahol most ülünk, ez a názáreti hajlék. Annak idején az idős nővéreink nevezték el ezt a helyet, és hát mi is imádkozzuk ezt az áltatosságot ma, és ezzel a vágyal, hogy mi is szeretnénk tanulni a Szent Családtól, tanulni Máriától elsősorban igent mondani Isten akaratára, igent mondani mindarra, amit ön se látott át, amikor az angyalnak azt mondta, hogy ime az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Ő sem gondolta, hogy az ő fiának mi mindent kell megélnie, akár ezt a betlehemi szegénységben fog megszületni. Ugye azt hallotta, hogy az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, és hát ez a trón ott Betlehemben egy kis istállóban egy jászol, és az Isten vállalja ezt, mert mellé adta egy édesanyát, Máriát, és egy nevelő apát, Józsefet, egy igaz embert. Nagyon szép, hogy mégis az Isten küld egyszerű embereket, akik felismerik ebben a pici gyermekben az Isten fiát. Ugye a pásztorok, majd az angyalok, és hát most ebben a nehéz időben, amikor mi is megtapasztaljuk, hogy mennyire nincs béke nagyon sok szegletében a Földnek, akkor mennyire szükségünk van az angyaloknak, hogy dicsőség a magasságba Istennek és a Földön békesség a jó akaratú embereknek, hogy ez a béke, amire vágyunk, az Isten ajándéka, amit kérnünk kell. Mert sokszor látjuk, hogy az emberi erőfeszítések, a diplomáciai törekvések, mintha kudarcba fulladnának, de ha kérjük, akkor az Isten képes békét adni, és megváltoztatni a kőszíveket. Mert a karácsonynak elsősorban a szívekbe kell megtörténnie, hogy a mi szívünk legyen az a jászol, ahová Jézus beleszülethet, és ezt kell tisztogatnunk még itt az adventi utolsó napokban, ha szükséges, az egyház által felkínált ajándékokkal, Szent Jónás, a bűnbánatnak a gyakorlása, a jó cselekedetek, tényleg az irgalmasság test és lelki jó cselekedetei által, hogy tényleg megszülethessen bennünk az Isten fia, és názáreti hajlék lehessen minden egyes lakás.
Eszembe jutott, miközben beszéltél, a ráhagyatkozás, hogy mi bele se gondolunk úgy Isten igazából, csak hallgatjuk a történetet, meg elmegyünk misére, és aki tehető, hogy arról rátér is ebben az időszakban, de hogy igazából nem is gondolunk bele, hogy ez milyen érzés lehetett Szűz Máriának és Szent Józsefnek. Tehát mi csak halljuk a történetet, tudjuk, hogy mi lesz a végkifejlet, hát megszületik, és hogy mégis hiába aljászol, meg hiába, hogy ilyen szegényes körülmények között az Isten fia, és mégis mindenki őt ünnepli, a pásztorok, a királyok. De abban nem gondolunk bele, amiben, ahogy így beszéltél, végigfutott rajtam, hogy mekkora ráhagyatkozás kellett ahhoz részükről, hogy elinduljanak, és azt mondják, hogy hát Istenem, majd te ott vagy, és te megmutatod, hogy én 9 hónaposan hol fogok most majd aludni, hol fogok most szülni. Tehát, hogyha igazából belegondol az ember, hatalmas hit kellett hozzá, és ráhagyatkozás a Jóistenre, hogy ők elmerjenek indulni, és azt gondolják, hogy mégis minden rendben lesz, hogy nekünk is így kéne a Jóisten felé állni mindig.
Igen, emlékszem, egyik képben volt az, hogy valami ügyintézés volt, de még így karácsony előtt. És akkor valaki mondta, hogy hát igen, nem lehet mindig, hogy lelki gyakorlattal készülni mondjuk, hanem ahogy a Szent Családnak ott voltak ezek a megpróbáltatások, nekünk is a mindennapi életben kell készülni ezzel az odafigyelő lelkülettel, vagy akár tényleg ahogy a másik emberre, ahogy odafigyelünk, vagy amit éppen hoz az élet, tehát végezzük a mindennapi tevékenységüket, és úgy várjuk az Urat. Tehát amikor ténylegesen az Úr el fog jönni, úgy fog találni mindannyiunkat, hogy végezzük a dolgunkat. Amikor eljön nagy dicsőségben, a felhőkön, egyik őről az egyiket fölveszik, másikat ott hagyják. Tehát, hogy mindenki végzi a dolgát, és hoppá, egyszer csak az Úr megérkezik, és hazavisz bennünket. És hát nem mindegy, hogy milyen lelkülettel éltük meg, ugye, mert a mindennapokban is vannak kellemetlenségek, és hát azokat elfogadva kell tényleg élni az adventi időt, és készülni karácsonyra. Most tényleg időt szakítok arra, hogy valóban elmegyek a Rórátére, vagy elmegyek a Szentmisére, vagy vállalom a hideg templomot, mert tényleg az is van, tehát velem is előfordult, hogy hát igen, most nem voltam jól, hát akkor inkább meleg templomba mentem. Nyilván van ennek is oka, hogy miért, de hogy az Istennel találkoznak, érdemes meghozni az áldozatokat, ahogy meghozta a Szent Család is, és tényleg nem volt nekik könnyű. És az, ahogy mégis nyitott szívvel hinni tudtak a pásztoroknak, akik jöttek, vagy a pásztorok hittek az angyaloknak, vagy ahogy elindul a 3 király, 3 napkeleti bölcs, az Úristen, én hiszem, hogy mindannyiunkban támaszt csillagot, fényt, és mindenkinek magának kell az a személyes Isten kapcsolat, ami rámutat, hogy hogyan találjunk rá, vagy hogyan vigyük el másoknak, mert ez is nagyon fontos az örömhírt, hogy akik nem tudják. És ez tényleg sokszor a mindennapi életnek a tere. Most volt egy ideje, amikor fizikoterápiára jártam, és ugye ott van idő egy kicsit, ahogy ott várakozunk odakint, és hogy igenis beszélni erről, hogy igen, az élet az örök, és hogy hát nem mindegy, hogy élünk, és olyan szép, ahogy ugye találkozunk olyanokkal, akik hát éppen vallásos dolgokról beszéltünk, és pont jött, vagy egyszerűen bárkivel, aki nyitott erről beszélni, hogy mi is az életnek a hivatása, tehát mi az élethivatásunk, vagy mire hív az Isten bennünket, vagy hogy egyszerűen maga az, hogy Isten van, mert ez a probléma, hogy nagyon sokan úgy élnek, mintha Isten nem létezne. Pedig a legnagyobb hiányzik akkor az életükből, az élet értelme. És valahol ott van egy űr bennük, amit ugye próbálnak betölteni sok mindennel, de Isten hiányát csak Isten tudja betölteni. És nagyon jó Isten, hogy ez az advent, ez a néhány nap, ami még karácsonyig van, sokakban megnyisson olyan utakat, vagy olyan területeket, ahova tényleg be tudják engedni az Istent a saját szívükbe, a családjuk életében, és ez lehet, hogy életük egy határhelyzete lesz. Hát igen, van feladatunk, hogy imádkozni, hogy Uram, tényleg szüles meg minden szívben. Uramat, hogy megtapasztalják a te végtelen szeretetedet, mert ha tényleg megtapasztaljuk Isten szeretetét, akkor hinni fogunk, mert az betölti az ember életét és szívét. És ebbe érdemes visszatérni az ő jelenlétében lenni, és engedni, hogy betöltsön az ő szeretete, az ő élő jelenléte.
Valóban, ahogy mondtad, ha odafigyelünk rá, mert ő itt van, ő tényleg mindig itt van, az a kérdés inkább, hogy mi ott vagyunk-e, meg hogy mi halljuk-e őt. Csak a saját életemről tudok beszélni, de úgy hiszem, hogy mindenkinek ugyanígy ad jeleket, és hogyha odafigyelünk, akkor minden kérdésünkre, minden nehézségünkre, minden fáradtságunkra, minden örömünkre, ő mindig reagál. Én mindig tapasztalom azt, hogy jeleket küld, akár egy idézet, ami úgy hangzik el, hogy az pontosan betalál, és pontosan tudom, hogy ez most nekem szólt, az én nehézségemre mondjuk, én ezt élem meg. De hogyha megyünk a misére, mindig van mindenki számára egy neki címzett gondolatmondat, amit biztos, hogy ha oda koncentrál az ember, és nem csak testileg van ott, hanem lelkileg is ott van, akkor hallja, hogy neki is szól az Isten.
Ha pedig csöndben van, akkor az a válasz, akkor még nem jött el az idő, akkor azt mondja, hogy várj. És ez az advent, amíg megszületik a válasz. Nagyon sok időnek kell eltelni, hogy valamit megértsünk, akár a saját életünkben, vagy a világban, vagy a családunkban, vagy úgy érezzük, hogy az Isten nem válaszol, vagy miért engedte meg, annyiszor találkozom tényleg így fiatalok körében is, hogy hát miért engedi meg az Isten egy súlyos betegséget, vagy bármit. Nem látjuk át, és nem tudjuk, hogy a Jóisten mit miért készít mélységében, de tudjuk a végcélt, hogy ez a földi élet az nem a végcél, az csak állomás, és örök életre vagyunk rendelve, és az Isten mindig azt teljesíti, ami az örök élet szempontjából az megfelel számunkra.
Amikor a nehézségeket megéli az ember, akkor a végén, amikor már megtudja, és már érti, hogy mi miért történt, akkor visszafelé teljesen egyszerűen végig tudja követni az ember, hogy mi miért történt, és hogy semmi nem volt véletlen. Erre a vasárnapra is készültél egy nagyon szép idézettel, hogyha megosztanád most velünk.
Adventi Jézusom, egyre inkább közeledik születésed napja. Erősödik bennünk, hogy milyen jó hozzá tartozni. Mekkora ajándék ünnepelni egy számunkra szeretett személy születésnapját. Mindig előre készülünk, hogy mivel is lepjük meg. Minek örülne igazán? Jézus, szeretnék én is ajándékot készíteni számodra. Mire lenne szükséged úgy igazán belőlem, tőlem? Legyenek ezen adventi napok igazi készülődése. Minden estől szeretném átadni magamat, örömeimet, fájdalmaimat, sebeimet, aggodalmaim teljességét. Olyan születésnapra készülünk, amelyben te vagy a legnagyobb ajándék. Legnagyobb ajándék vagy, hogy az életemet teljesen merjem szabadon odaajándékozni neked. Azt hiszem, ma ezért imádkozom. Merjem, akarjam letenni életemet ajándékként jászolod tövébe. Mert az Isten tényleg minket akar. Számára nem csak egy vagyunk a sok közül, hanem akit életbe szólított, nevünken szólít, és tényleg minket akar. Neki fontosak vagyunk, mert ha nem, akkor létbe sem hívott volna. Tehát ezt gyakoroljuk, az önátadást Istennek, hogy engedjük el a kontrollt, és bízzuk rá az egész életünket, mindaz, amik vagyunk, és amink van az Istenre. És teremtsünk csendet, hogy találkozzunk hogy mit akar. És merni föltenni neki a kérdéseinket, hogy mi a te terved az életemmel. Te, aki megszülettél, hasonlóvá lettél hozzánk. Mit kérsz tőle?
Ezzel a szép gondolattal zárjuk most a beszélgetésünket. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöhettem, és beszélgethettünk ebben a szép időszakban, és kívánok gyönyörű karácsonyt neked és a nővértársaidnak, szeretteidnek, és kívánom, hogy a ti szívetekben is megszülessen a megváltó.
Köszönöm szépen, én is kívánok neked, családodnak, a hallgatói családnak tényleg egy meghitt személyes karácsonyt, amiben az élő Jézussal új módon tudunk találkozni, ahol egymás ajándékai lehetünk egyrészt. Én az Istennek, az Isten ajándékként jött közénk, és egymás számára is, hogy tényleg testvéri kapcsolatok, testvéries légkör legyen a karácsonyban, és legalább a családokban legyen béke és szeretet. Ez legyen a legnagyobb ajándék.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Fazakas Mária gyöngyi szervitanővérrel elmélkedtünk Advent negyedik vasárnapjáról. Áldott karácsonyi ünnepeket kívánva búcsúzik Önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!